kezdjük akkor imával. Drága Uram, köszönjük neked ezt a mai estét. És nagyon, nagyon vágyunk a jelenlétedre. Nincs túl sok dicsekedni valónk. Nincs igazságosságunk. A saját magunkra alapozva. És néha látjuk világosan. Néha csak megfeledkezünk róla. Hogy te vagy egyedül a mi igazságunk. Hogy nem állhatnánk meg másképp.
There's no other way we can stand.
Hogy minden bűntudatunk, minden kárhoztatás, amit néha érzünk, teljesen jogos volna. De így nem.
But not so.
Most igazak vagyunk.
We are righteous.
És kérünk téged, Uram, hogy áldj meg minket ma este.
Lord, we ask that you would bless us tonight.
Ne csak tudást adj.
Don't just give us knowledge.
Hanem saját magadat.
Give us yourself.
Egy kapcsolatot.
A relationship.
Hogy téged egy közelebbi, egy bensőségesebb módon ismerjünk.
That we would get to know you in a more intimate way.
Hogy közel merjünk menni hozzád.
That we may go close to you.
És hogy igazán megszeressünk téged.
That we truly come to love you.
Hogy vonzódjunk hozzád mindenkor.
That we'd be drawn to you at all times.
Ez az imánk.
That's our prayer.
Segíts, Uram.
Help, Lord.
De bánj velünk irgalmasan.
Treat us mercifully.
Ne tégy ránk nagyobb terhet, mint amit el tudunk hordozni.
Don't put a greater burden on us than we could bear.
Köszönjük, Uram.
Thank you, Lord.
Dicsérünk téged, Jézus.
Praise you, Jesus.
Mindenható Úristen.
You're the Almighty God.
Köszönjük, Uram.
Thank you, Lord.
Megteremtettél minket.
You created us.
És a tiéd vagyunk.
And we belong to you.
Áron meglettünk vásárolva.
We've been bought at a price.
És ez a szereteted miatt van.
And it's because of your love.
Te szeretsz minket, Uram.
Because you love us, Lord.
Köszönjük, Uram.
Thank you, Lord.
Köszönjük.
Thank you.
És jó ajándékot adsz nekünk.
And you give us a good gift.
Mindig.
At all times.
Mindig.
At all times.
Minden a javunkra van.
Everything is to our
benefit. Minden a javunkra van.
Everything is to our benefit.
Mindig.
At all times.
Minden a javunkra.
Everything is for us.
Amen.
Amen.
Amen. Róma 3:21. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Róma 1-től 3:20-ig meggyőzött minket arról, hogy nincs semmi alapunk arra, hogy megálljunk és dicsekedjünk Isten előtt. És ez volt a házi feladat, hogy elmélkedjetek ezen, hogy valójában elveszettek vagyunk. Tényleg, ez nem a vallásunk része, hanem az alapvető állapotunk. Nem tudom, hogy éreztetek-e már valaha szégyent. Nem tudom, hogy éreztetek-e igazi kárhoztatást. Nem azt, amikor apukának valami nem tetszett és dühöngött, és te a szívedben tudtad, hogy megbudjant az öreg, nincs igaza, csak hatalma van. És most szégyellem magam. Nem, hanem amikor igazán tudtad, hogy nem helyes, hogy igazán, jogosan kárhoztatva vagy. Volt-e már úgy, hogy el akartál süllyedni a föld alatt? Bár eltűnni. És érezni azt, hogy a világ, ami körülötted van, az emberek, és valahogy az egész világ, a valóság nem akar téged. Nem akar. Valójában, ha jót akar magának, akkor ki kell, hogy lökjön magából.
It should expel me.
Nincs helyem. Kárhoztatás alatt vagyok.
I am under condemnation.
Ez az ítélet az emberen, a mindenható Isten előtt. Mert lázadók vagyunk. Én lázadó vagyok. És nem tudom lemosni a vért a kezemről. Nem tudom jóvá tenni a múltat. Nem tudom visszaszívni a szavakat. Nem tudom meg nem történtét tenni, ami megtörtént. És egy világ, amely szent, amely igazságos, amely védi a gyengéket, amely védi az értékeket. Egy világ, amely dicsőséges, Isten világa, nem tűr meg engem. Nem tudom, hogy értjük-e. Ezen nem tudunk változtatni. És most olvassuk el újra. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. És ez a most egy nagyon hangsúlyos szó a görögben a mondat elején van, és ez a teljes ellenpontját jelenti az eddigi kijelentésnek. Eddig hallottuk az ember bűnösségének a teljes kijelentését. A legegyértelműbb, legteljesebb és nem is tudom, leírását. És most Isten kegyelmének a leleplezése következik. A látnom kell, hogy hol vagyok. Nem középen valahol, ahol jó ember vagyok. És a menny már régen várt rá, hogy engem megnyerjen magának. Mintha egy állásajánlattal kergettek volna. És nagy nehezen azt mondom. Okay. Nem. Elfogadhatatlan. Mi elfogadhatatlanak vagyunk. Mint hogyha ott állnék, és a dicsőséges, Isten seregeinek dicsőséges tömege megvetően nézne rám, és fejcsomába elfordulna, és örökre elsétálna. És erre jön Isten, és mindent megfordít. És ennek az értékét nem láthatom addig, amíg nem látom ezt. Mondok valami mást. Meg se nézem. Tehát soha nem gondolkozol el az evangélium jelentőségén addig, amíg nem zuhantál. Legalább egyszer. Kell, hogy érezzük, hogy ő mentett meg minket. A legnagyobb borzalomtól, ami létezik. És ez nem egy elvont valóság, hanem ő mindent hátrahagyott, és mint egy hős, kiugrott a mennyből, és megmentett téged. És hazavitt téged. És maga mellé ültetett téged. És azt mondja, hogy ez a te helyed örökre. És én ezért semmit nem tettem. Ő tette. És nézzük, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. És a törvény nélkül azt jelenti, hogy a törvénytől teljesen távol. A törvény rendszerén kívül. És ha megnézzük János 1.17-et, ugyanezt a gondolatot látjuk itt. Mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és igazság Jézus Krisztus által jelent meg. És ez is egy szembeállítás. A törvény egy dolog, Mózes által adatott. Volt egy rendelkezési kor, amikor Isten egy szabályrendszert adott az embernek. Egy céllal. És Mózes volt a közvetítő. Pont. De azután az igazság, Isten valódi és teljes igazsága, az ő kegyelme, Jézus Krisztus által jelent meg. És itt azt kell érteni, hogy a törvény, ha bár igaz, Nem a teljessége az igazságnak. Olyan, mint az árnyék, mint egy vázlat, egy körvonal. Nincs, nem látod, mi van közte? Amikor látod látsz egy kezet, illetve annak az árnyékát, az a kéz lehet egy lesújtó kéz, amely ütni készül, és lehet egy segítséget nyújtó kéz. De az árnyékból nem látod. Egy teljesebb definíció kell. És ez a körvonal nélkül színről színre egyenesbe jött el. És most törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. És nagyon, nagyon érdekes, hogy Pál rögtön hivatkozik a törvényre és a profétákra, ami Mózes 5 könyvét és az Ószövetség többi részét jelenti. A profétákat, tehát az összes többi része, ugye? Mert és itt később hivatkozni is fog Ábrahám történetére, és Dávidra. És rajtuk keresztül megmutatja, hogy ez a gondolat, hogy Isten igazsága törvény nélkül jelenik meg, igenis ott volt az Ószövetségben. Tehát a törvénytől elhatárolva megjelent Isten igazsága. És Pál nagyon nagy hangsúlyt fektet erre. És ha ezt ő mondja, ez igazán jelent valamit. Mert ő egy olyan ember volt, aki a törvény alapján is dicsekedhetett volna. Akinek a törvény alapján, mint farizeus, volt egy fedhetetlensége. És Filippi 3.7-et nézzük csak meg egy pillanatra. És itt az 5. verstől kezdve, 4-től kezd dicsekedni. Filippi 3.4. Pedig nekem lenne bizakodásom testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származon, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, a buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Úgyhogy Pálnak a szájából hallva azt, hogy törvény nélkül ez igazán jelent valamit. Ez egy teljes váltást jelent. 7. vers. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És itt van egy nagyon érdekes kép. Ha az ember azt hiszi, hogy a törvény alapján megigazulhat, akkor a törvény vagy kárhoztatja őt, vagy felmagasztalja. Attól függően, hogy meg tudom tenni, vagy nem tudom megtenni. És valójában egy önigazságot építek Istennel szemben. Van egy saját igazságosságom. Ellentmondóan egész Róma elejével. Azt mondom, hogy én megtettem, tartozol. Én igaz vagyok, mert... Nem vagyok olyan, mint az. Mert tizedet adok. Mert tartom a szombatot. Rendszeresen olvasom a Bibliát. Még gyülekezetbe is járok. És van egy önigazságom. És megfeledkezem róla, hogy valójában ott állok. És nincs semmim, ami érték volna Isten előtt. Egy hamis képet mutat nekem a valóságról. És valójában a hiba ott kezdődött, amikor én a törvény alapján akartam megigazulni. A törvény soha nem azért adatott, hogy megigazuljak az alapján. A törvényből csak a bűn felismerése adódik, ezt olvastuk múlt óra végén. De a régi bűnös természetünk, a büszkeségünk imádja felmagasztalni saját magát. Én nem vagyok olyan, mint te. Én tartom a törvényt. Nem dicsekszem vele, csak úgy tud.
I don't want to boast, I just want to let you know.
És Pál azt mondja, hogy én ezt mind szemétnek ítélem. Kárba veszni hagyom. Mert valami olyasmit láttam, ami hihetetlenül több ennél. Egyrészt rájöttem, hogy teljes tévedésben éltem, mert zsidók és pogányok mind bűnben vannak, de a másik, hogy az az igazság, amit a törvény tudna nekem adni, az szégyenletes ahhoz képest, amit Krisztus ad nekem. Tegyük föl, hogy a törvény alapján bejuthatnánk a mennybe. Hogy megcsináltam. Nem vétkeztem. És gyakorlatilag a mínusz 1 millióból feljöttem a nullára. És a nulla szinten bejutok a mennybe. Mi milyen szinten leszünk a mennyben? Plusz egy. Ki lesz plusz egyen? Plusz végtelenen leszünk. Ezt értitek? Isten igazságosságát kaptuk meg. De az egy más módszer. Ez most törvény nélkül jelent meg. Felejtsd el, hogy te megteszed a hit új törvényét. Mert biztos csak egy már új szabályt adott. Most a sok szabály helyett már csak egy van, hinni kell. Nem, ez valami egész más. És nézzük tovább. Tehát ő szemétnek ítélte. 9. vers, figyelj. És itt jön a lényeg. Tadá! Hogy kitűnjék rólam ő általa, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Ez ugyanitt Filippi 3-ban van, és a 9. vers. Hogy kitűnjék rólam ő általa, tehát Krisztus által, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, azaz én ott vagyok a teljes ítélet alatt. A világ mindenség perifériáján készen arra, hogy végleg megszabaduljanak tőlem. Feladtam a küszködést, önmagam megjobbítását, hogy kicsit csiszoljak még magamon, hogy hát, ha egy jobb képet mutatok, és így valami érdemet nyerek Isten előtt. Nincs saját igazságosságom törvény alapján, de van helyette valami más. Hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Azaz hittem Krisztusban, és ezáltal a hit által, hogy hittem, hogy elfogadtam valamit, amit nem én csináltam, hanem Isten csinált. És én csak egyszerűen és megtörtént. Ő tette. Ő fizette ki a bűneinket. Ő váltott meg. Ő mondta azt, hogy félre innen tömeg. És ő maga leugrott. És harmadnapon visszajött. És az én bűneimet elvette. És a maga igazságát nekem adta. És ez a lényeg, hogy te igaz vagy. Nem önmagad alapján. Semmilyen törvényszerű rendszer alapján nem vagy igaz. Hanem ajándékba kaptad. Mert hittél. És ez azért csodás, mert nem tudod eljátszani. Nem tudsz tenni érte. Az evangélium nem egy új törvény. A hit nem cselekedet. Pont az ellenkezője. És hogyha lenne benne valami cselekedet, ha bármi megmaradna a törvény szellemében, akkor az azonnal megint félelmet eredményezne, mert mit kell tennem ahhoz, hogy Isten megint odaállítson a peremre? Oké, ha múlik rajtam, akkor én el fogom szúrni. És félek. És bizalmatlanságot. Ezt a kettőt. Mert én nézek Istenre, és nincs intimitás. Mert nincs szövetség. Mert nincs elkötelezettség. Nem vagyok biztonságban. Csak 99,9%-ban. Az nekem elég, hogy elszúrjam. És nincs bizalom. De Isten egy teljesen új dolgot csinált. És ez az, amiről a proféták is prédikáltak, hogy lesz egy új szövetség, és 1 Péter 1.10.11-et is megnézhetitek. De most ne tegyük meg. Úgyhogy, mert nekem az... rossz helyen vagyok, igen. Oké, vissza Rómába. Isten pedig ezt az igazságát, 22. vers, most nyilvánvalóvá tette Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, 23, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát, amit az előbb mondtunk, itt egy mondatban le van megint írva. Pál elmondja az evangéliumot. Az én igazságosságom a következő. A bűnnek zsoldja van, de én fizetem ki. És utána szabad vagyok arra, semmilyen jogi korlát nem állja utamat, az igazságosságom megelégült Krisztussal, ő fizetett, és ez elég volt. Teljesen. Többet a bűnért nem emelhetem fel a hangomat, nem is kell. Úgyhogy most szabad útja van az én kegyelmemnek, a meg nem érdemelt jó téteménynek, ami gyakorlatilag Isten szeretetének a legkedvesebb megnyilvánulása. És ez az igazságosságom. Akarod tudni, hogy rakom helyre a dolgokat? Így. Teljesen. És ez a pogányoknak a módja, ahogy üdvözülnek. A zsidók egy kicsit másképp. Hogyan üdvözülnek a zsidók? A körülmetélkedés, ugye? Az? Igen. Jó, nem azt mondja, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és folyamatos állandóságban hiába van az Isten dicsőségének. És 24-25-ben pedig 3 metaforát találunk, amik egy igazságot írnak le. Olvassuk. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa, Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, de ezt majd később olvassuk, tehát idáig. 25a-ig. Isten ugyanis az előbb elkövetett, az nem kell már. Tehát Isten ingyen igazítja meg őket, az ingyen szó ajándékot jelent. Kegyelemből, meg nem érdemelt jó téteményből. Miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. És itt a megváltotta szó egy tárgyaló termi kifejezés. Nem. Rosszul mondom, az is ide tartozik. A megváltotta őket, a feltétele a 24 elején az ingyen igazítja meg őketnek. Tehát Isten nem tud úgy tenni, mintha nem lennénk bűnösök. Nem tud valakit igaznak nyilvánítani, ha előbb igazzá nem teszi valóságosan. Tehát a kegyelem az nem egy söpörjük a szőnyeg alá megoldás. Én vagyok Isten, majd nem nézek oda. Hanem az ő igazság érzete megkövetelte, hogy valódi fizetség legyen. És ez történt meg Jézus Krisztus halála által. És ezen az alapon szabad volt Isten arra, hogy ingyen igazítsa meg őket. És ez a megigazítás, ez egy tárgyalótermi kifejezés, és ez az első metafora, ez igaznak nyilvánítani, felmenteni valakit. Tehát Isten igazzá tett minket a megváltással, és miután igazzá tett minket, felment minket a vád alól, és igaznak nyilvánít. Isteni bíróság, visszavonhatatlan ítélet. Isten szól, és úgy van. Amikor az eget és a földet teremtette, szólt, és lett. És ugyanígy most is. És csak egy zárójeles gondolat. Te igaz vagy ma este? Úgy is érzed? Hely, légy őszinte. Ne, azért tudod, nem kell ez a hiperszellemi. persze igaz vagyok. Nem, ő szerinted, hogy igazán, te igaz vagy? Tegye fel a kezét, aki tényleg igaz. Átverés, amit csinálok, mert igazak vagyunk. Ki az, aki annyira igaz, mint Isten? Óvatosan, óvatosan. A helyzet az az, hogy ha hittetek Jézus Krisztusban, mint megváltótokban, akkor igazak vagytok, mint Isten. Miért van akkor itt mégis bizonytalanság? A büszkeség miatt. Az önigazságom miatt. Mert az önigazságom elítélni is tud engem. Tudod mit, Isten? Neked van egy mércéd. De nekem is van egy. És én azzal mérek. És a saját mércém alapján igenis bűntudatom lesz. És kárhoztatni fogom magam. De hogy is fogok én imádkozni. Ha agyon fogsz ütni. És büszke vagyok, és ragaszkodom a saját igazságérzetemhez, ami távol tart Istentől. Mert azt mondja, hogy nem vagyok elfogadható. És nem is vagyok elfogadott. De ez, mondjuk együtt, hazugság, együtt, egyben, de ez hazugság, ez hazugság. Tagad meg. Ide van írva. Ingyen meglettem igazítva. És ez egy isteni tett, és nem függött tőled. Tudjátok, mi az alázat ezen a ponton? Azt mondani, hogy igen, igaz vagyok, Uram. Nem dicsekedhetek vele. De igaz vagyok. Nem én tettem, te tetted. De zsebretett kézzel besétálhatok Isten tróntermébe. És fütyörészhetek is. Szia, Uram! Dolgozol rajta vagy, igen? És lehet, hogy ezután Isten le fog velem ülni. Igen, dolgozom, Sanyika. De most van rád egy pár perc, hogy ide jönnél egy picit. És oda ültetne a térdére. És azt mondja, Sanyi, figyelj! Az angyalok előtt ne ilyen lazán. És oké, az üzenet az, hogy Isten szeretete engem tisztelettudóvá tesz. És nem fogok így bemenni a trónterembe. De megtehetném. És Isten nem kárhoztatna. Érted? A legnegatívabb reakció az az, hogy gyere, ülj ide a térdemre, hadd meséljek valamit. Hadd tanítsak valamit, amit még nem értesz. És ha már értem, és szellemben vagyok, akkor nem teszem. De nincs, értitek? Ugyanaz a passzportod van, mint Jézus Krisztusnak. Úgy értem, ott áll a lángpallossal az angyal az ajtóban, és tiszteleg, amikor jössz. Nem tudom, értitek-e? Hogy hol vagyunk. A második kép, a második metafora.
Okay, the second picture and the second metaphor.
És ezt kevertem össze az előbb, ez a megváltó szó.
The word redeemer, and that's the one I got confused
with. És a szó pedig ugyanaz, amit akkor használnak, amikor egy rabszolgát felszabadítanak, vagy egy hadifoglyot felszabadítanak a fogságból.
It's the same word that is used to express that a slave or a war hostage has been released from captivity.
És a bűn és önmagunk rabságában éltünk. De már nem. Ne menj vissza cukornádat vágni. Nem kell már. És az utolsó kép a frigyláda. Mert őt tette nekünk, őt rendelte, azaz tette közzé Isten engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek.
Because he was set forth to be a propitiation through faith in his blood to declare his
righteousness. Hogy az igazságát megmutassa, ezt mindjárt megnézzük majd újra.
For those who believe.
És itt az engesztelő áldozatul ez a szó még egyszer fordul elő az Új Szövetségben, Zsidó 9:5-ben.
Propitiation is one more time, 9:9.
És lapozzunk is oda. Az engesztelés helye azt mondja, hogy ez a szentek szentjéről szól.
Speaks of the Holy of Holies.
A szövetség ládában volt az aranyedény mannával.
There was a golden,
mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái. És a szövetség táblái.
There were the
fölötte pedig a dicsőség kerubjai, melyek beárnyékolták az engesztelés helyét. Ez az a kifejezés.
Over it, the cherubim glory shadowing the mercy seat. This word shadowing, that's the same.
Ah, nem a shadowing, hanem a mercy seat. Úgyhogy a frigyláda úgy nézett ki, hogy a tetején volt egy arany fedél.
Dark had golden.
És erre kellett évente egyszer ráhinteni az áldozati vért. Az egész nép bűnéért való áldozat bemutatásakor. És Jézus Krisztus lett a mi számunkra az irgalom szék. Ő az, aki a saját vérével egyszer s mindenkorra megszentelt minket. És tökéletessé tett. Zsidó 10:10 és 14. Úgyhogy ez a kegyelem teljessége. És mi az, amit Isten meg akar mutatni? Hogy igazságát megmutassa. Ki vagy te, Isten? Nagy vagy és erős, azt látom. Ennyit az ördög is látott. De ki vagy te? Úgy értem, a jellemed milyen? Ha ide ülnél elém, és elmennénk együtt vacsorázni, akkor élveznénk a jelenlétedet? Ki vagy te? Ez a nagy kérdés. És Isten megmutatja, hogy ki vagyok. Az, aki így mutatja meg az igazságát. Ő egy irgalmas és kegyelmes Isten. De az ördögnek az volt a vágya, hogy nem vagy igazságos. Azt mondja, hogy én, aki az első voltam utánad, egyetlen egy vétket követtem el. Én is csak föllázadtam ellened. És kirúgtál a mennyből. Ezek az állatok, nem is tudom másképp nevezni őket, pedig sorra vétkeznek. És nem ölöd meg őket. Elnézed a bűneiket. Igazságtalan vagy. Isten, igazságtalan vagy. Lehet, hogy te vagy a legerősebb, és ezért te uralkodsz, de hogy igazad nincs, ez biztos. Ez az ördög vágyja. Úgyhogy lássuk, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Türelme idején, 25, igen, Róma 3:25.
For the remissions of sins that are passed through the forbearance of God.
És hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy az előbb elkövetett bűnöket a türelme idején elnézte. Mielőtt te megtértél, és érvényessé vált rád a Krisztus vére is, és helyettesítő halála, vétkeztél? És Isten nem ütött agyon, hanem a türelme idején elnézte. És ugyanígy történelmileg is. Krisztus előtti történelem a türelme idején elnézte. Prédikátor 8:11. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberek a szíve gonosz törekvésekkel. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át, de én mégis tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, mert őt félik. Úgyhogy azt mondja, hogy mert nem ítélkeznek azonnal a gonosz tettek fölött, ezért az emberek szabadon teszik a rosszat, és sokszor követhet el rosszat az ember úgy, hogy nem éri utol semmi. Úgyhogy Isten igazságtalan. Figyelj, a hány nem hívőtől hallottad már ezt, hogy Isten igazságtalan? Vagy te hányszor érezted azt, hogy Isten igazságtalan? Jó, amikor te, aki ártatlanságban mosod a kezedet, semmi nem sikerül, kirúgnak az iskolából, büntetést kapsz a parkolás miatt, kétszeres villanyszámlát küldenek neked, és összeveszel a legjobb barátoddal. És a másiknak pedig, aki istentelen, kövérre hízik, egyik napja szebb, mint a másik, semmi gondja nincsen. Még lop is, hazudik is, átver mi, akit csak lehet. Hol itt az igazság? Szemétnek kell lenni. És akkor nekem is jól megy majd. Éreztétek ezt már? Oké, Isten igazságtalan. Ez volt a vád? Kezd érdekes lenni. Hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Ez a folytatás 26. versben. Ahogyan ő igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És a helyzet az az, hogy Isten Krisztus halálával megmutatta az igazságosságát. Az ítélet csak el lett halasztva. És Krisztusra lesújtott. És minden vétek ki van fizetve. Valóságosan. És igazából ezzel, és nyilván az ördög ezt nem láthatta az elején. De el tudom képzelni, hogy amikor Krisztus meghalt és feltámadt, az egy sok lehetett a számára. Amikor meghalt, az még rendben van. De amikor feltámadt, ez nyilvánvaló bizonyítéka volt annak, hogy az Atya elfogadta az áldozatát. Mert ő rajta volt minden bűn, és ennek ellenére élhetett, és elvégeztetett. És gyakorlatilag Isten igazságossága teljesen megelégült, a törvény be lett töltve, de nem általunk, hanem Jézus Krisztus által. És most mi már, mint gyermekek nevelve vagyunk, hogy szeressük Istent, önmagunkat és a fele barátainkat, mint magunkat. És aztán 27. vers, hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Na hogyan? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? Vagy milyen szabály által, inkább így kéne kérdezni? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit idézőjelbetett törvény által. És amit a görög használ, a szó az az alapelv. Milyen elv szerint? Milyen elv alapján? A törvény, a cselekedetek elve alapján? Hogy én teszek valamit, és dicsekszem? Nem, a hit által, a hit elve által lehetetlenné vált. Miért? Mert a hit nem rólam szól, aki hiszek, hanem a hit arról szól, amiben hiszek. Vagy pontosabban, akiben hiszek. Jó, zárójeles megjegyzés. Sosem megyünk haza. Ez nem a zárójeles megjegyzés volt. Ez csak egy objektív felismerés. Oké. Jézus cinikus volt, ez biztos. Azt mondta a tanítványainak, ha akkora hitetek lenne, mint ez a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, ugorj a tengerbe és beugrana. Nem? Nem ezt mondta? Mekkora a mustármag? Nagyon pici, igaz? Pontosan, tudományosan le tudnánk mérni, hogy mekkora? Mert ugye Jézus használta. Ha akkora hited lenne, mint egy mustármag, akkor a hegy beugrana, most akkor mi van ezzel? Nektek ugrott már be a hegy? Ha? Gyakoroltátok? Tanítványok, el tudom képzelni, reggel fölkeltek, tudod? A hegyhez, ez ugyanaz a hely, itt Jézus itt mondta. És tudod, ott hittek. Miért mondta ezt Jézus? Hát mert az új törvény a hit volt. De ez egy könnyű törvény. Csak egy picit kell hinni. A te cselekedeted az egy kicsi dolog. Mustármagnyi hitet kell, hogy legyen. Igaz? Nincs elég hited, azért van, hogy nem áldott az életed. Igaz? Igyekezz jobban hinni. Miért mondta ezt Jézus? El ne higgyétek ezeket. Ezt most. Azért, mert egyáltalán nem rajtuk múlott. A hit mindössze egy bólintás arra, amit Isten akar. Azaz, ha Isten azt mondaná, ha hiszed, én bedobom a hegyet a tengerbe. Hiszed? Igen. És Isten bedobja a tengerbe. De ha Isten nem akarja bedobni a tengerbe, akkor te miben hiszel? Az egyetlen dolog, amiben hihetsz, az az igazság. Azaz abban hiszel, hogy Isten nem akarja bedobni a tengerbe. És nem is fogja bedobni. És mekkora, oké, mekkora hit kell ahhoz, hogy amikor Isten be akarja dobni, akkor be is dobja. Mekkora hit kell? Egy mustármagnyi. Szerinted, amikor ezt Jézus mondta, akkor komolyan elgondolkozott a méretén? A legkisebb lehetséges dolgot mondta, amit még értettek. Mondjuk úgy, hogy a nullánál nagyobb, mondjuk, hogy a nullánál nagyobb, a tanítványoknak nem volt hite. Ők hitetlenek voltak. Ha lenne hited, mindegy mekkora, akkor én megtenném minden ígéretemet az én időmben. Ha hiszel, és ez nem a te munkád, hanem egy bizalom, amit én belém vetsz. Elfogadása annak, aki én vagyok, mondja Isten. Hogy értesz engem, tudod, hogy szeretlek, és figyelj, engedsz engem cselekedni. Hiszel. Ennyi. De ez nem egy munkaprogram, ez nem egy új törvény, hanem ez egy egyszerű elfogadása annak, hogy minden Istentől által is ért van. Innentől nagyon nagy szerepe van, hogy vajon Istennek mi az akarata, ugye? 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 Mert nem az én hitem teremt dolgokat. Ugye? Ugye? Az én hitem nem csinál semmit, csak észreveszi, hogy Isten mit csinál éppen. És legfeljebb érvénytelenné teszi rám, amit Isten tenni akar. Meg akarlak áldani. Nem hiszem. Legyen a te hited szerint. Meg akarlak áldani. Hurrá. Legyen a te hited szerint. A hurrá elég volt. Az a hit.
Oké. Okay.
Úgyhogy. Lesz szünet is.
Okay, we'll have a break soon.
Tehát nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, megint összefoglalja, nagyon drága, a törvény cselekvésétől függetlenül.
Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
És itt utána fölteszi a második kérdést, ami felmerülhet a hallókban. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, és a körülmetéletlent pedig hit által. Két kifejezés között nincs különbség. Hitből vagy hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Ez a vallásos ember freszkető kérdése. Egész életemben a törvény alatt éltem. És te most azt mondod, hogy higgyek? most érvénytelenné tesszük ezt a hatalmas vallást, amiben éltünk? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Sőt, végre a helyére tesszük a törvényt. A törvény nevelőnk volt Krisztusra. Valami, ami segített felismerni a vétkes voltunkat, és a szükségben lévő voltunkat. Hogy kétségbe esett szükségünk van egy megváltóra. Most, pillanatról pillanatra. Ez a célja a törvénynek. És utána, mint Isten fiai, éljük az életünket. Igazakként, ahogy a nő igaz. 4:1. És most jön az a két illusztráció. Ábrahámmal és Dáviddal. Úgyhogy Pál fogja magát, és egy teljesen hiteles forrásra alapozza az eddigi tanítását. Mégpedig az Ószövetségre. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a mi test szerinti ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van, mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. Mert ugye már láttuk, hogy Isten előtt senkinek nincs cselekedetek alapján dicsekedni valója. De ha megigazult volna cselekedetekből, akkor lenne mivel dicsekednie. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. És itt idézte az Ószövetséget. Mégpedig 1 Mózes 15-öt. Én nem találom itt. Jó. És aztán magyarázza. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. És nagyon fontos látni, hogy megint nem keveri a két rendszert, hanem szembeállítja egymással. Aki fáradozik, annak nem kegyelemből, hanem mert tartoznak vele. Ha rajtad múlik, és te megcsinálod, akkor nem kegyelem, hanem tartoztak vele. De ha nem csinálsz semmit, hanem hagyod, hogy valaki más csinálja, és te pedig hiszed, akkor ez a hited számít igazságul. És ez az új szövetség rendszere. És aztán itt rögtön vált, és egy prófétát, Dávidot hozza be ugyanúgy bizonyítéknak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akinek megbocsájtattak törvényszegéseik, és akinek elfedeztettek bűnei. És ez Zsoltárok 32-ből van. 1-2, ha jól láttam. És boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. És Dávid, tudjuk, hogy egy új szövetségi gondolkodással élt. Dávid megette a szent kenyeret. Dávid bement a szentek szentjébe, és ott imádkozott. Jól érezte magát Isten jelenlétében. Amúgy csak a főpap mehetne be évente egyszer, és ő is csak a vérrel. Egy nagyon precízen meghatározott szertartás mellett. De Dávid ismerte Isten szívét. Dávid ismerte magát Istent, és értette, hogy nem a saját jogán áll meg Isten előtt, hanem aszerint, a jog szerint, amit Isten tulajdonít neki, akinek megbocsátottak törvényszegéseik, és elfedeztettek bűneik. Úgyhogy, tehát lássuk ezt az illusztrációt. Ábrahám nem azért lett a zsidók atya, és nem azért kötött vele Isten szövetséget, mert olyan nagy tettei lettek volna Ábrahámnak, hanem valójában Azért, mert Ábrahám hitt. És szeretnék itt mutatni nektek egy képet, a szövetséget, amit Isten kötött Ábrahámmal, egy nagyon érdekes módon kötötte. A szövetség kötés módja az volt, hogy levágtak egy állatot, és ketté vágták, és a két az állat, két, a ketté vágott állat között mind a két szövetség kötőt, mind a két szerződő fél átment, és ez volt a szövetség megkötésének a jele. Tehát 1 Mózes 15.5-ben így hangzik. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. És nincs ószövetségünk, úgyhogy... és aztán itt van az, hogy 17. vers pedig, amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. De a lényeg az az, hogy Ábrahám elaludt, egy kicsit itt előbb, naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrahám, és rémítő nagy sötétség borult rá. És kemence formájában Isten egyedül ment át a két állat között. Egy olyan szövetséget kötött, amiben nem volt része Ábrahámnak, hanem csak Istennek. Valójában önmagával kötötte a szövetséget Ábrahámért. És így van ez velünk is az új szövetségben. Az atya szövetséget kötött a fiúval. Értünk. És lássuk a következőt. Mi a helyzet a körülmetélkedéssel? 9. vers. Tehát azt látjuk, hogy nem cselekedetek voltak, hanem hit. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetéletleneknek szól-e, vagy a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Ugye, amit Dávid mondott, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Úgyhogy itt visszalép Ábrahámhoz. Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, megismétli. De milyen állapotban fogadta előtt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Jön a válasz. Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is a körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el. Több mint 13 évvel azután, hogy Pál hitt az Úrnak, és ezért igaznak fogadta előtt, ennek a szövetségnek mindössze a külső megnyilvánulásaként jeléül egy belső tartalomnak a külső megjelenéseként végeztette el Isten ezt a bizonyos körülmetélkedést Ábrahámmal. Pált mondtam? Figyeltek. Tehát Ábrahám körülmetéletlenül hitt, és ezért lett igaz, mint ahogy mi is világi emberekként hiszünk, és megtérünk, és igazak vagyunk. És aztán 13 évvel később körülmetélkedett, mi meg lehet, hogy egy pár év után vízbe merítkezünk. De ez nem ettől válunk igazzá. Ez csak egy külső jel, egy gesztus, egy jelkép. És a 12. versben még keményebb lesz Pál. Tehát nem csak, hogy minden körülmetéletlen hívő igaznak fogadtatik el majd a jövőben, a mi időnkben, hanem hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Zsidó vagy? Igen. Ábrahám a te atyád? Igen. Akkor lépj a nyomába. Mert ő a hívőknek az atya. És ha valamiben követni akarod őt, Kövesd a hitében. 13. vers. És itt az ígéretről olvasunk. Mert Ábrahám, vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, azaz érvénytelenné, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet.
Promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or seed, the righteousness of faith, void in the promise.
Ábrahám igaznak lett elfogadva, jóval azelőtt, hogy később Mózes megkapta volna a törvényt.
Far before Moses ever received the law.
Úgyhogy most a törvény emberei fogják örökölni a földet. És itt persze két ígéret van. Az egyik, hogy a zsidó nép ténylegesen fizikailag örökölni fogja a földet. És ez szól az ígéret földjéről, és szól az ezeréves királyságról. De leginkább arról szól, hogy örökölni fogja a népeket. Egy olyan módon, hogy ahogyan Ábrahám hitt, úgy atya lesz mind azoknak, akik hisznek. Minden népek közül. És ez a hit embereiről szól. És nem a törvény embereiről. Mert az csak több száz évvel később jött Mózessel. Olvassuk tovább. De itt egy érdekes vers. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. 15 vége. És ezt csak itt közbeveti Pál. Ezt gondolkoztatok már ezen a versen? Csak nagyon röviden. Ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Na ez mit jelent? Ha én vétkezem, és áthágok egy szabályt, akkor szabályszegő vagyok. Ha vétkezem, de nincs szabály, akkor szabályszegő voltam. Mondta valaki, hogy nem ejthetitek le a füzeteteket? Úgyhogy az, hogy leejtettétek, nem volt szabályszegés. Habár bűn volt. Hogy egy céltévesztés. A füzet nem arra van. És nem óra közben. Úgyhogy ez egy céltévesztés volt. De mert nincs szabály rá. Mert nincs egy felállított mérce, amivel én le tudom ezt mérni, ezért valójában nem vagy szabályszegő. Bűnösök voltunk még a törvény előtt? Hogyne? De ha Isten nem ad törvényt, akkor mi rájöttünk volna erre valaha. Élnénk mi Marci hevesen. Bűnösként. Holott az Isten elleni lázadás vétségében és a szeretet elleni vétségben teljes egészében ítélet alatt vagyunk. Úgyhogy mit mond? Azt mondja, hogy hé, nem a szabály a nagy dolog, hanem a lényeg, ami mögötte van. Hogy hiába vagyunk Isten dicsőségének. Ha nem lenne szabály, nem lennél törvényszegő sem. Ez az, a törvény körüli lihegés egy mondva csinált dolog. Nem old meg semmit. Csak megmutat valamit. Amire a megoldás pedig Krisztus igazsága. Az evangélium. De olyan nehéz ettől elszakadnunk, ha büszkék vagyunk. De ha alázatosan, akkor bizony szakítunk a törvénnyel. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindannyiunk atya, Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Igen, itt a 16-tól olvastuk, 18-ig. Utolsó gondolatként, Ábrahám hite egy nagyon racionális hit volt. Egy intelligens hit. Ábrahám egyszerűen hitte, hogy Isten képes megtenni azt, amit ígért. És reménység ellenére hitt. Ami valami olyasmit a reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogy a megmondatott, ennyi lesz a te magod. És itt A másik pedig, hogy megeleveníti a holtakat. Ugye két nagy dolog volt Ábrahám életében. Az egyik, hogy sok nép atyává teszlek. 80-valahány éves vagyok. Aztán 90 évesen állati nagy hittel bemegyek Hágárhoz, és a szolgálójának csinál egy gyereket. És nem nagy probléma, csak abból lettek az arabok. Ups! Bocs! És aztán a másik, ugye, és aztán 100 éves, az ő teste is elhalt, Sára teste is elhalt. Há, hogy lesz ebből gyerek? Ez egyik kérdés, ugye? A másik pedig, hogy adod a fiadat. Amikor később meglett a gyerek, és 11 néhány éves volt, tudod, nagy nehezen az egy megvan, ebből lesz a nagy nép, és aztán Isten mondja, hogy oké, áldozd föl nekem. El nem vagy következetes, az biztos. De nem. Ábrahám Istenben hitt. És a hite nem az a hit volt, ez a teremtő hit, tudod. Isten megmondta, lesz gyerek. És tudod, ja, a szocialista jövőért előre. És tudod, ilyen rendületlen hittel, mindig is hittem. Hágáról ne beszéljünk, ezt hagyjuk. Úgy hitt, mint ahogy mi hiszünk. Voltak jó napja és rossz napjai. Jó évei és rossz évei. Volt 13 rossz éve. Na és akkor mi van? De aztán volt egy jó. És meglett Izsák. És Isten csodát tett. Nem a gólya hozta, hanem örömüket lelték a házas életben újra. És a testük megerősödött. És rendesen terhes lett. Sára. Berakta a műfogsorát, és... és aztán pedig... Ábrahám, amikor oda kellett adni a fiát, akkor nem azt hitte, hogy nem tudom, majd a kés majd átmegy rajta valahogy, nem, meg fog halni. Meg kell ölnöm. Isten biztos még valami nagyobb trükköt akar itt csinálni, majd feltámasztja. Mindenkit úgyis föl kell támasztania mindenkit. De úgyis meghal előbb vagy utóbb, én is meghalok. És ha megyünk a mennybe, akkor föl kell támadni. Majd föltámasztja Izsákot is. Egy nagyon intelligens hite volt. Amikor a porra nézett, kételkedett. Nem volt egy ilyen hiperszellemi hite. De amikor Istenre nézett, akkor ki tudta kalkulálni, hogy ez józan dolog. Isten meg tudja csinálni. Izsákot is, először is, meg másodszor is. És a hitetlensége ellenére hitt. És igazából, ha megnézzük az életét, akkor nem volt egy szupersztár. Ugye, te gyere ki a te földedről egyedül. És egy kis várossal jött. És a fél élete arra ment rá, hogy Isten nagy nehezen levakarja róla a családját. De nagyszerű, imádom, hogy Isten így hívja magát. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Nagyszerű. Mert olyan emberek, mint te vagy én. Úgyhogy, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten be is számította neki igazságul. Milyen a vers, igen, ez 4, 20, 4:19-től 23-ig. És itt befejezzük. Mennyire bevégzett a bevégzett munka? Nagyon. Mennyire kapunk tiszta lapot? Mi szerepel itt? Ábrahám hitéről. Ábrahám, Sára nevetett. Ábrahám nem hangosan. 13 évig kételkedésben élt. Elkövette ezt a dolgot Hágárral, de hát Isten az ő hűtlenség ellenére is hű maradt. Így hangzik ez? Ezt olvastuk az előbb? Mit olvastunk? Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste. És Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül. Tiszta, szeplőtelen. Csak a hős van ott a sorok közt. És így lesz velünk is. Amikor megyünk a mennybe, egyetlen igazságtalanságunkról sem emlékeznek meg. Eltöröltetik. Csak az igazságos tetteink lesznek. Lehet, hogy a 20, 30, 50, 60 évemből egy kicsit kevesebbről lesz említést téve. De amire emlékezni fogunk, az mindaz, amit hitben tettünk ezen a földön. És csodálkozni fogsz, hogy Isten milyen apróságokra kért jutalmat fog neked adni. Milyen kicsi dolgokért. Pastor Scheller mondta egyszer, egy buszjegy, amit hitben megveszel és lyukasztasz. Isten nem felejtheti ezt el. Az ott lesz a mennyben. De ha palotát építettél testben, akár Istennek, katedrálist, lehet, hogy említést se tesznek róla. Mert nem hitből volt. Mert nem Isten volt, hanem én. És ez ennek a rendszernek vége. Isten számít. És az én hitem, amely elismeri, imádja, dicséri Istent. Amen. Amen. Uram, csak kérünk, hogy áld meg a szívünkben mindezt a tudást, és vezessen ez közel hozzád, a te drága nevedben. Amen.